az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögeket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: Ne tiltsátok meg neki. Aki nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem, aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad egynek csak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisztek bennek, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le, jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tűzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vágd ki, jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, nekünk, akik a pályán mozgunk, nekünk a dolgunk, hogy kritizáljuk az egyházunkat. Akik a partvonalon állnak, azoknak azt szoktam mondani, hogy tessék bejönni, és tessék játszani, és majd akkor lehet kritizálni az emberi egyházat, az egyháznak az emberi arcát. Már a középkorban is úgy nevezték az egyházat, hogy szent prostituált, hiszen az emberi egyháznak, az egyház emberi arcának számtalan bűne, számtalan vétke van, de azért nézzétek meg, pontosan ez a mai emléknap mutatja, hogy mennyi prófétai, mennyi isteni vonása is van ennek az egyháznak, aminek mi közelről látva igenis ismerjük a bűneit és ismerjük a gyöngeségeit. Azt szoktam mondani, hogy az ember akkor válik fölnőtté, amikor látja a szüleinek a gyöngeségeit és a bűneit, és mi Krisztusban fölnőttünk, és látjuk az anyánknak, az egyháznak a gyengeségeit. De ugyanakkor a hit által nézve látjuk az erényeit is, és látjuk, hogy mi az, ami benne isteni. Az, hogy 1914-ben, még a nagy világégés előtt, az első világháború előtt a 10. Szent Pius pápa az elvándorlók és a menekültek napjává tette ezt a napot, és ilyen emléknapot rendelt azért, hogy a hívek imádkozzanak értük, és egy kicsit a szívüket azt valamiképpen meggyöngítsék, érzékenyé tegyék azok számára, azok felé, akiknek el kell hagyniuk a szülőföldjüket, el kell hagyni az őseiknek a sírját, akiknek el kell hagyniuk mindent, úgy, mint a Szent Családnak, az ezért mutatja, hogy az egyházban igenis ott van az az isteni vonás, ami miatt az anyánknak nevezzük Anya Szent Egyházba vetett hitünket, szoktuk megvallani, valljuk meg most is majd a Hiszek Egyben. Testvérek, azt gondolom, hogy az, ha valaki fél a menekültektől, az nem bűn. Az érzés, az sohasem bűn. Az a bűn, hogy mit kezdünk valamivel, ami föltámad az emberben. A vágy önmagában nem bűn, az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. A rettegés önmagában nem bűn, az a kérdés, hogy mit csinálsz vele. Márpedig az Úr Jézus azt mondta, hogy az embernek imádkoznia kell az ellenségeiért. Ugye Kányádi Sándor azt mondta, hogy a vers az, amit mondani kell, én viszont egyre inkább úgy látom, hogy az imádság az, amit mondani kell. Az embernek mondania kell az imát, mondania kell az áldást azokra, akik vétenek ellene, azokra, akiktől fél, azokra, akikre haragszik. Mondani kell. Az embernek muszáj imádkozni olyan dolgokért is, amiért nincs kedve imádkozni. Most mi nem csak magunkért vagyunk itt, testvérek. Persze magunkért is. Hozzuk az egész hetünket, az egész életünket, a nyomorúságunkat, az örömeinket és a vágyainkat, de nem csak magunkért vagyunk itt. Egyetemes dolgokért is kell imádkozni. Ne felejtsük, hogy minket katolikusnak neveznek, magunkat katolikusnak hívjuk, ami azt jelenti, hogy egyetemes. És az egyetemességbe beletartozik az, testvérek, hogy az ember olyasmiért is imádkozik, amiért amúgy nem jutna eszébe imádkozni. És azt tanítják a pápák is, tessenek megnézni, fönt az interneten, fönt van rengeteg olyan pápai beszéd, ami erre a napra született, és mindegyik ebből indul ki, hogy a Szent Család is menekült volt Egyiptomba. A Szent Család is egy zsarnok politikai hatalom elől menekült el, azért, hogy életben maradjon. Szent József azért szedte össze az övéit, és indultak el Egyiptomba, hogy életben maradjanak. A mai menekültek sem jó dolgukban indulnak útnak. Lehet félni tőlük, testvérek, de az viszont mindenképpen bűn, amikor az ember politikát, amikor rövid távú hasznot hajt abból, hogy egy egész országot megpróbálunk a menekültek ellen hangolni, hogy gyűlöletet keltsünk bennük. És azt kell mondjam, testvérek, hogy ezt lehet, hogy már meséltem, amikor az ezüstmisén volt, akkor itt ebben a templomban én olyan képeket választottam ezüstmisés képnek, amelyiken a menekült Szent Család van, migráns Szent Család címmel, ott is szerepelt minden képen, hogy ki festette, és ez volt ráírva, hogy a migráns Szent Család, és volt itt a templomban olyan, aki fölmutatta nekem a képet, és fogta is összetépte, mert hogy sikerült annyira behergelni a híveket is a menekültek ellen, hogy még itt a templomban is ezt így meg lehetett tenni. Én azt gondolom, testvérek, hogy a félelem, mivel nem bűn, de hogy mit kezdünk vele, az már bűnössé teszi az embert. Az, hogy félünk, az legfeljebb felhívás keringőre. Arra való felszólítás, hogy tessék imádkozni értük. Tessék a szívünket együttérzővé tenni, legalább az imáinkban hajuljunk ő feléjük. A mai Szentlecke, testvérek, egy nagyon fontos erkölcsi tanítást hordoz, hogy általában szoktam hangsúlyozni, hogy a Jakab levél az mennyire fontos a mi számunkra, hiszen a keresztény erkölcsöt fogalmazza meg, tessenek elolvasni végig a Jakab levelet, ott vannak az igazi bűnök felsorolva. Ugye az emberek azt szokták mondani, hogy nem lopok, nem csalok, nincsen bűnöm, semmi sem, pedig a Jakab levél arról beszél, hogy a megszólás, a nyelvnek a bűnei azok mennyire súlyosak és mennyire mérgezik az Isten és az ember kapcsolatot. És ott volt ez a mai Szentlecke, amelyikben azt mondja Jakab apostol, hogy hízlaljuk magunkat a leületésre. Nézzétek meg, testvérek, mi itt Európában és Európának a boldogabbik felén és az európaiak között is azok közé tartozunk, akik itt vagyunk a templomban, akik egy olyan életformát élünk, amivel súlyosan veszélyeztetünk, súlyosan nyomorúságban tartunk másokat. A mi kényelmünkért rengetegen szenvednek. Nyilvánvalóan ezt nem mindig szoktuk észrevenni. De ezért járunk templomba, testvérek, hogy olyan dolgokat is meglássunk, és olyan dolgokat is tudomásul vegyünk, amiket amúgy nem vennénk észre. A mi higiéniánk, a mi kényelmünk, a mi élvezetünk kedvéért mások nyomorban élnek. Mi olyan helyzetben vagyunk, testvérek, amit el sem tudunk gondolni. Én is, amíg a tanodában nem keveredtem bele, én sem láttam ennek az életformának a hátrányait, vagy ennek az életformának a bűnös voltát, azt a pazarlást, azt a luxust, amit mi képviselünk, amire azt mondja Jakab apostol levelében, a mai Szentleckében, hogy jaj, de te gazdagok, rajta gazdagok, jaj veszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt, ez nekünk szól, testvérek. Lehet persze azon vitatkozni, hogy ki a gazdag. Én anyával annak idején mindig ezen vitatkoztam, ő szerintem mi szegények voltunk, én mindig azt mondtam, hogy mi gazdagok vagyunk, mert megvan mindenünk, amire szükségünk van, sőt az is, amit csak az ember kitalál, amire azt gondolja, hogy szüksége van, még az is megvan. Ezek vagyunk mi gazdagok. És ennek a levét isszák meg mások a világ másik részén, a más égtájakon, más földrészeken. Muszáj az embernek lelkiismeret vizsgálatot tartani. És természetesen erre mondja azt az Úr Jézus a nyolc boldogságban, hogy boldogok, akik sírnak. Mert lehet, hogy nem tudunk változtatni. És persze ez is egy ilyen fehér mentalitás, amikor mindig azt keressük, hogy mi a haszna, mi az eredménye egyes dolgoknak. A sírásnak nincsen semmi eredménye sem. De az, akinek meg tud esni a szíve másokon, aki együtt tud érezni másokkal, az már Krisztusé. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki egy pohár vizet is ad nektek azért, mert Krisztuséi vagytok, már pedig ő azt mondta, hogy amit egyel tesztek a legkisebbek közül, azt nekem tettétek. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nem kell mindig az eredményt, és nem kell mindig a hasznot keresni abban, amit teszünk. Igenis, meg kell tanulni együttérzőnek lenni másokkal szemben, hogy megessen a szívünk rajtuk. Az Úr Jézusról több helyen írja ezt a Szentírás, hogy megesett a szíve az emberen, megesett a szíve a tömegen, megesett a szíve mi rajtunk. Azért vagyunk itt, mert megesett az ő szíve mi rajtunk is. Ezért kell, hogy érzékenyé tudjuk tenni magunkat mások nyomorúsága iránt is, nem pedig elbújni mindenféle hangzatos szólamok mögé, politikai vezényszavak mögé. Ugyanakkor pedig azt is látjuk, testvérek, hogy ez a mai két szentírási szakasz, az olvasmány és az evangélium mennyire összetartozik. Ezt szoktam mondani nektek, hogy az egyház nem véletlenül választja, nem kisorsolja a szentírási szakaszokat egy-egy vasárnapra, hanem tudatosan tanít bennünket azzal, hogy az adott evangéliumhoz melyik olvasmány tartozzék. És mind a kettőben, az olvasmányban is és az evangéliumban is a lelki irigység az, ami látható. Mert van fizikai irigység, amikor az ember irigli a másiktól a javait, amikor elkívánja a másik házastársát, a másik szamarát, házát, vagy nem tudom miért, ahogy azt az Ószövetség felsorolja, de nem csak ez az irigység, van lelki irigység. Irigyelték ettől a két véntől, hogy ők is megkapták a Szent Lelket, és ők is elragadtatásba esnek, és az apostol, a szeretett tanítvány, aki legközelebb volt Jézushoz, irigyelte azt, hogy valaki ugyanúgy az Úr Jézus nevében tud csodákat tenni, de nem tart velünk. És ez, hogy az a fajta ösztön, testvérek, és az alantas ösztön, az egyháznak az emberi arca, a bűnös arca, ami miatt szent prostituáltnak nevezték az egyházat, ez hozza magával azt, hogy azt gondoljuk, hogy aki nem tart velünk, az ellenünk van, aki nincsen velünk, az ellenünk van, és megpróbáljuk őket kirekeszteni. Az, hogy kiüdvözül testvérek, az az Istennek a titka. Ránk az érvényes, amit az Úr Jézus mondott, hogy akinek van füle, hallja meg. Mi meghallottuk, azért vagyunk itt. Nem vagyunk különbek azoknál, akik nincsenek itt. Nem vagyunk jobbak, ők nem rosszabbak, ők nem hitványabbak, mint mi, hanem nekünk más hivatásunk van, más feladatunk van. Mi meghallottuk, itt vagyunk, de őket is üdvözíteni akarja az Úr. És hogy hogyan üdvözíti, az az ő titka. Nincsenek velünk, de ők is megkapják Isten kegyelmét. Ők is megkapják Istennek a jóságát, az Istennek az adományait. Hogy ez hogyan működik, erről nincsen kinyilatkoztatás. Arról van kinyilatkoztatás, testvérek, ami az üdvösség, mondjuk így, hogy rendes útja. A rendkívüli útról nincsen kinyilatkoztatás. Arról van kinyilatkoztatás, hogy aki követni akarja Krisztust, aki fölismeri benne az Isten fiát, aki fölismeri benne az üdvözítőjét, az kövesse őt, és legyen olyan, mint ő. Erről van kinyilatkoztatás. Semmi másról nincsen. Az, hogy valaki Jézus nevében csodákat tesz, de nem tart az apostolokkal, ez legfeljebb az apostolok hiúságát sérti. Mint ahogyan az embernek van hiúsága, ez hozzánk tartozik, testvérek, csak éppenséggel minden szentmise elején megvalljuk, hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Ezeket komolyan kellene venni, ezeket a szavakat. Igenis, megvalljuk azt, hogy hiúak vagyunk, és sért bennünket az, hogy valaki Krisztushoz tartozónak tartja magát, és nem hajlandó hozzánk tartozni. De ő Krisztushoz tartozik. Mi Krisztushoz tartozunk, és fölismertük őt. Fölismertük őt a kenyértörésben, mint az Emmauszi tanítványok, és éppen ezért ragaszkodunk hozzá mindenáron, mindenképpen, mindenkor, mindenáltal. Az eukarisztiához és a föloldozáshoz ragaszkodva vagyunk itt a templomban. Őnekik nem adta meg Isten ezt a kegyelmet, de ők is őhozzá tartoznak. Azt szoktam mondani, testvérek, hogy van a gyöngeségből elkövetett bűnök, ezeket általában sokkal súlyosabbnak tartjuk, mint a gonoszságból elkövetett bűneinket. Az ember, amikor idejön a templomba, akkor hordozza az egész hétnek a terheit, hogy türelmetlen volt apjával, anyjával, gyerekével, házastársával, munkatársával. Ezek szoktak bennünket bántani, amikor az ember ingerült és ideges másokkal szemben, pedig ez csak gyöngeség. Ezek alól minden szentmisében van föloldozás, és azt kellene tennünk, mint amit más országokban tesznek, hogy amikor a pap mondja a föloldozó szavakat a szentmise elején, akkor igenis keresztet vetünk, és tudatosítjuk, hogy igen, most föloldoztak bennünket, mindazok alól, a bűneink alól, amik nyomasztanak minket, de amik azért mégsem olyan súlyosak. Mert vannak gyöngeségből elkövetett bűnök, és vannak gonoszságból elkövetett bűnök, vannak sátáni bűnök, és vannak égbe kiáltó bűnök. A mai Szentlecke alapján beszél az egyház égbe kiáltó bűnökről. A munkások bérének a visszatartása, a szándékos gyilkosság, a tudatos, szándékos rossz akarat, amivel egymással szemben viseltetünk, azok égbe kiáltó bűnök. Isten meghallja a panaszosoknak a szavát. És vannak sátáni bűnök, testvérek, a hazugság és az irigység az sátáni bűn. Mert a sátánról azt mondja a Szentírás, hogy kezdettől fogva irigy, és hogy ő a hazugságnak az atya. Éppen ezért ezekkel kellene igazi harcot folytatnunk, az irigység ellen, testvérek. Az érzés, hogy de jó lenne, ha nekem is lenne, ezt szoktuk irigységnek nevezni, ez nem az, testvérek. Ez csak vágyakozás, ez csak fantázia dolga. Az, amit teszek, amiben beleegyezek, amivel együttműködök, az a bűn. Amikor az ember elkezd törekedni arra, hogy megszerezze azt, amire azt gondolja, hogy neki járna, és a másiknak meg nem. Amikor elkezdi gyűlölni a másikat, mert neki van, neki pedig nincsen, az a sátáni bűn, az az igazi irigység. Önmagában az érzés, hogy de jó lenne, ha nekem is olyan lenne, mint neki, azt mi irigységnek szoktuk nevezni, de nem az. Az irigység az, amikor az ember azt mondja magában, azt mondja az Istennek, azt mondja a feleségének, férjének, vagy bárki szomszédjának, hogy miért neki van, pedig ő hitvány, bezzeg nekem, akinek járna, aki én kiváló vagyok, nekem nincs, na az az irigység, testvérek, és az a sátáni dolog, amiből aztán tettek lesznek, amiből aztán gonoszság megtestesül, és a gonoszság testet ölt a tetteink által. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két szentírási szakasz roppant figyelmeztető mindegyikünk számára, hogy igenis van lelki irigység, amikor lelki javakat irigylünk egymástól. A másiknak a jóságát, vagy a másiknak az alázatát, a másiknak az egyszerűségét, vagy a másiknak azt a hitét, amivel az Isten felé fordul, azt irigylem, és azt mondom, közben pedig milyen, hogy ekkora hite van, hogy ennyire szereti Istent, pedig milyen. Ilyenkor ítélkezünk egymás fölött, és Isten trónjára törekszünk, oda akarunk ülni Isten helyére. Az, ami még nagyon fontos, azt gondolom ebből a három szentírási szakaszból, ez az, amiről azt mondja Szent Jakab, hogy hízlaljátok magatokat a leületésre. Testvérek, nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy mi minden fogalmunk, minden gondolkodásunk az térhez és az időhöz van kötve a változáshoz. A halállal lezárul a változásnak a lehetősége. Akkor kimerevedik az idő. Az örök jelenbe kerülünk át, ahol minden már jelen idejű, nincsen ilyen, hogy tegnap, és nincsen ilyen, hogy holnap, hanem örök jelen van. Akkor fogjuk meglátni azt, hogy mit okoztunk, hogy mit műveltünk. Egyrésztről, hogy hogyan voltunk egymás számára áldás. Hogyan közvetítettük egymás számára mondjuk az Isten ismeretét, a hitet, az emberséget. Hogyan tudtunk egymásnak a javára lenni. És ugyanakkor persze szomorúan akkor fogjuk látni azt, hogy mit okoztunk egymásnak, mit műveltünk egymással, hogyan járultunk hozzá mások nyomorúságához, például az életformánkkal, például azzal a luxussal, amivel élünk, például azzal, hogy nem törődünk mondjuk a környezetünkkel, amivel aztán másoknak az életterét sértjük, és másoknak az életterét vesszük el, Európának az elektronikai hulladékát azt Afrikában rakják le, hogy nekünk ne legyen útba, hogy minket ne sértsen, vagy minket ne bántson. Amikor mindezt látni fogjuk, testvérek, azt nevezik tisztulásnak. És persze, aki megtisztítható, azt Isten megtisztítja. Az, akinek ez fájdalmat okoz, az megtisztul a szenvedés által, a fájdalom által, az élő imái enyhítik ezt a szenvedést, a tisztító tüzet, ahogy azt népiessel fogalmazzák. De van, aki kegyetlen, és van, aki irgalmatlan, akit nem lehet megtisztítani. Ezt nevezik örök kárhozatnak. Az Úr Jézus nem fenyeget sosem bennünket a kárhozattal. Nem olyan, mint egy rossz prédikátor, mint egy rossz pap, aki azzal próbál tömegeket gyűjteni maga köré, hogy állandóan rettegésben tartja őket, fenyegeti őket. Jézus a kárhozatról szóló beszédével nem fenyeget, hanem kinyilatkoztat. Kinyilatkoztatja azt a valóságot, amin Isten sem tud segíteni. A kárhozatot magunknak teremtjük, testvérek, Isten sem tud rajta segíteni. Az ő mindenhatósága az nem azt jelenti, hogy akármit megtehet. Ha valaki eldöntötte, hogy gonosz lesz, eldöntötte, hogy irgalmatlan lesz, ha megkeményítette valaki a szívét másokkal szemben, a bajban lévőkkel szemben, és még egy fohászra sem futja neki, hanem abból próbál tőkét kovácsolni magának, hogy gyűlöletet kelt kiszolgáltatott emberekkel szemben, azon Isten sem tud segíteni. És ezért imádkozunk minden szentmise elején, ezért mondjuk minden mise elején, hogy Uram, irgalmazz. Irgalmat kérünk, és ez azt jelenti, hogy mi nekünk magunknak is meg kell tanulni, irgalmazni egymásnak, hogy aztán majd mi el tudjuk fogadni az Istennek az irgalmát. Az Isten irgalmát nem lehet letolni senkinek a torkán sem. Az irgalmat el kell fogadni, mint hogy a kegyelmet el kell fogadni. Pilinszkinek van egy ilyen sora, ami nekem olyan nagyon sokat jelentett annak idején, hogy elfogadtad-e a kegyelmet. Ezért szoktam a mise elején ezt mondani, hogy ahhoz, hogy Isten irgalmát föl tudjuk ismerni, és el tudjuk fogadni, ahhoz bűnbánatot kell tartani, ahhoz be kell látni azt, hogy kegyelemre szorulunk, irgalomra szorulunk, és adja meg nekünk az Úristen az ő irgalmát, hogy mi is irgalmazni tudjunk önmagunknak, és irgalmazni tudjunk egymásnak. Amen.